2021. október 5-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Idén a Gyergyószárhegy melletti Tatárdombon került sor a székelyföldi búza összeöntés ünnepére a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének szervezésében. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program fontosságáról készült összeállításunk.
Nagyon jó látni, hogy ezáltal Székelyföld minden tájáról idehozzuk a búzát, összeöntjük ezzel, azt is kifejezik, hogy összetartozunk, hogy egy kenyéren vagyunk, közös a sorsunk, közös a jövőnk, és ezért képesek vagyunk közösen dolgozni.
A csíkbánkfalvi Berecki Kovács Attila gyümölcstermesztéssel és feldolgozással foglalkozik. Nála jártunk a Gazdaélet mikrofonjával.
Van ribizli, azon kívül van egy körülbelül 100 gyümölcsfacsemetém, amit nagyon szereti az a cseresznye furcsa mód ezen a klímán, és mindenféle régi meg új alma és körtefajtát próbálok termeszteni, van, ami már termőre fordult.
Majd az október elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egyre szaporodnak a mogyoró ültetvények Romániában is. Szepesi Jenő felvinci faiskolás is nevel mogyorodugványokat.
Jelen pillanatban körülbelül olyan 3 és 4 ezer között a szaporított növények száma 3-4 hektárra elégséges az a mennyiség, amit én előállítok.
A fekete berke visszahonosításán dolgoznak hazai jótenyésztők, a bibarcfalvi Cséki Péter állattenyésztő mérnökkel készült interjúnk.
Legnagyobb törekvésünk, hogy hivatalosan is elismerjék. Ez lesz a legnehezebb dió igazából, de hiszünk benne, hogy ez be fog következni.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Pár éve a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete is részt vesz a Magyarok Kenyere programban. Mikrofonunk előtt Bece István, a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének az elnöke. Miért tartották fontosnak, hogy ott legyenek önök is ebben a programban?
Hát ugye kaptunk egy személyes felkérést Jakab István magos elnök részéről, arra kért, hogy Székelyföldön vegyük kézbe a programot és próbáljuk megfelelő szintre vinni. Ezt szívesen tettük, és azt láttuk, hogy a gazdák pozitívan válaszoltak. Mi, hogyha egy programba beleállunk, akkor igyekszünk a maximumot kihozni, és ilyen tekintetben is azt gondolom nagyon jól teljesítettünk, mert 19-ben kezdtük év közepén úgymond a programot, és akkor már 56 tonna terményt tudtunk gyűjteni, a múlt évben több mint 100 tonna terményt összegyűjteni, és ebben az évben is jól állunk. A mennyiségeken túl sokkal fontosabbnak tartjuk a programnak a közösségépítő jellegét, az, hogy nagyon szép eseményeket tudunk szervezni, akár a búzaszentelés, akár az összeöntés ünnepét. Tatárdombon most már másodikszor szerveztük meg, a múlt évben 3 székem volt Csernátomba, a székelyföldi búzaszentelés. búzai szint, és nagyon jó látni, hogy ezáltal Székelyföld minden tájáról idehozzuk a búzát, összeöntjük ezzel, azt is kifejezik, hogy összetartozunk, hogy egy kenyéren vagyunk, közös a sorsunk, közös a jövőnk, és ezért képesek vagyunk közösen dolgozni. Nagy-nagy előnye az egész mozgalmunknak az, hogy itt vannak az önkormányzatok, a megyei és a helyi önkormányzatok, gazdaszervezetek és az egyházak képviselői. Ugye partnerségben dolgozunk a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal több programba, és így a Magyarok Kenyere program gyűjtéséből származó termékeknek is elég nagy része az hozzuk kerül, tehát a Dévai Szent Ferenc Alapítvány házaihoz. Nagyon fontos az a tevékenység, amit folytatnak, az a szerepvállalás a társadalomban.
A gazdák szívesen adakoznak, vagy kell kicsit nógatni, biztatni, hogy jó célért érdemes adakozni?
Az igazság, hogy minden szervezés kérdése, ha komolyan célokat tudunk kitűzni, és ezt megértetjük az embereknek, akkor szívesen adományoznak. Vannak nagyon erős gazdaságok, akik akár többet is tudnak, de az is szép, hogyha egy kisebb gazda ad egy zsák buzát, vagy egy zsák pityókát, az is szép. Bármilyen esemény van, most az ősz folyamán mindig összekötjük gyűjtési nappal. Több helyszínen a három megyében ilyen gyűjtési napokat szerveztünk. Lesz Háromszéken olyan gyűjtési nap is, amikor ott helyben megőrüljük Nagybacon vagy Vízimalomba a buzát. Én azt gondolom, hogy ezek a programok olyan élményt adnak a gazdáknak, ami megerősíti abban, hogy ezt a tevékenységet kell folytatni, bármennyire sokszor nehéz és bármennyire kecsegtető lenne lemondani a földnek a megműveléséről. Köszönet a gazdáknak, én azt látom, hogy itt vannak, dolgoznak és teszik a dolgokat minden nap.
Vince Csilla is ott volt a tatárdombi búza összeöntésen, ott kérte mikrofon elé a magyarországi vendégeket.
A Tatárdomnál zajló eseményen a Magyarok Kenyere és a 15 millió búzaszem programnak az erdélyi rendezvényét megtisztelte jelenlétével Jakab István, a Magyar Gazdakörök Egyesületének elnöke is. Milyen érzés volt itt lenni?
Csodálatos érzés, tiszteletbeli székely vagyok, tehát átérzem azt, hogy a székely emberek mit élnek át. Átélem, hogy milyen érzés nekik az anyaországhoz tartozni, milyen hihetetlen energiákat követel, hogy határ ugyan van, de mégis egy nemzetként éljük meg magyarságunkat. Ebben nagyon sokat segít a Magyarok Kenyere program, hisz azt mondjuk, hogy mint ahogy a 15 millió búzaszem lisztéjűről a kenyérben egyesül, úgy egyesülnek a polgárok a nemzetben. Én úgy érzem, hogy ez a mostani útam is azt erősítette meg, hogy egy kenyéren vagyunk, hogy képesek vagyunk mindent átadni egymásnak, amit megélünk. Tanuljunk akár egymás hibáiból is, de adjuk át a legújabb tudást, adjuk át azt az információt, azt a képességet, ami versenyképesebbé tesz bennünket, ami segít abban, hogy még emberibb életet tudjunk élni. Ennek az egész programnak a lelkiségét, ezt a Csaba testvér által celebrált mise igazán erősítette, bennünket, hitet adott, hisz a nemzetünk összetartozása a legfontosabb, és ebben, ha mi példát adunk, hogy mi függetlenül a határoktól egy nemzetként tudjuk megélni magyarságunkat, képesek vagyunk arra, hogy segítsük egymást, segítse az anyaország a határon túl élő magyarságot, hogy valóban fejlődjön, sikeres legyen, akkor úgy érzem, ha mi jó példával járunk elől, ha mi minden nehézségen úrrá leszünk, és nem vitatkozunk, viaskodunk egymással, hanem segítjük egymást, akkor ez kell, hogy minden polgárra, minden egyes magyar emberre hatással legyen, és ugyanez vonatkozik egyébként a diaszporára is.
Nagyon felemelő volt ez az ünnep, ahogy jelképesen összeöntötték a különböző székek kis zsák búzáit, vagy a fiatal termelők is, ahogy ebbe bekapcsolódtak. A hétköznapokban, konkrétan az életben, a munkában milyen lehetőségeket lát az együttműködésre magyarországi, illetve erdélyi gazdák között?
Az anyaországban mi nagyon erősen megszerveztük a gazdérdekképviseletet, megszerveztük a kamarát, irodánk van Brüsszelben, van egy erős tudásbázisunk, van egy erős információs bázisunk, tehát azért dolgozunk, és úgy dolgozunk, jó magam is egyébként még számtalan más munkám mellett, mint a Nemzeti Agrártanácsadási Bizottság elnöke, tehát a 21. századi tudás birtokában vagyunk. Digitalizáció, precíziós gazdálkodás, növénynemesítésben a különböző korszerű eljárások alkalmazása. Ez mind azt jelenti, hogy ezt a tudást meg kell osztani. Tehát mi szervezettek vagyunk, úgy dolgozunk, és azért külön öröm a mai nap, mert itt ez a három Székely megyének az összefogása, ez az erőtér, ez az erőcentrum, ami itt kialakult a Bece István vezetésével, és a három megye elnök támogatásával, ez azt jelenti, hogy itt a polgármesterekkel együttműködve igazán olyan közösség jött létre, amelyik az anyaországi szervezetekkel együttműködve, átvéve tudást, információt, kapcsolatot, át tudjuk adni azokat az információkat, ami Brüsszelből hozzánk megérkezik, mert mi is úgy dolgozunk, hogy megjön az információ, és az adottságainkhoz igazítva azonnal végig gondoljuk, hogy mit lehet segíteni az embereknek, hogyan lehet szolgálni, szolgáltatni. Nos, az itteni barátaink ugyanezt teszik, és mi ezeket az információkat megosztjuk egymással. Nagyon fontos, hogy a MAGOSZ, mint a kamarának is, a magyar kamarának a jelölő szervezete, fontos, hogy együttműködjön az itteni gazdaszervezettel, hisz a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a MAGOSZ között egy nagyon szoros kapcsolat van. Mi a MAGOSZ-ban megszerveztük az erős ifjú gazdatagozatunkat, és most reményeink szerint a MAGOSZ ifjú gazdái első kongresszusán már a Székely Gazdaszervezetek ifjúsági tagozatával együtt írnak alá majd a fiataljaink együttműködési megállapodást. Segítik egymást, hisz saját azonosak a problémáik, sajátos problémáik vannak a fiataloknak. Kell, hogy közöttük párbeszéd legyen. Hát ilyen komoly munkákat is elvégzünk. Én hiszem, hogy egy nagyon szép, tiszta, nemes, jó kezdeményezést, ha okosan fejlesztünk tovább, az a nemzetjavára válik.
Farkas Sándor, a magyarországi Agrárminisztérium vagy Mezőgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese is megtisztelte jelenlétével a Tatárdom Hírnökséget.
Sokszor jártam már ide, nem ilyen ünnepi alkalmakkal, nem csak Csaba testvérnek a meghívására. Nagyon sok települést, házát végignéztük. Korábbi évtizedekben mondhatom azt, hogy nagyon sok adománnyal is felkerestük a nehéz sorban élő kisebb gyermekeket, családokat. Most pedig mondhatnám azt, hogy teljesen hivatalos úton, de nem tudom megállni azt, hogy Csaba testvérrel való kapcsolatunk, baráti kapcsolatunkat ne említsem fel, mert számomra, mint magánembernek is óriásit jelent az az eszmeiség, az a gondolatvilág, amit ő át tud adni, és most, hogy itt vagyunk a Tatárdomnál, a történelmi helyen, és a búza összeöntés alkalmával, annyi minden ötvöződik, és annyira jó ezekkel a, elnézést így mondom, tiszta lelkű emberekkel találkozni. Nem, mintha Magyarországon nem lennének otthon, de itt ez egy más világ, és itt még tényleg megtapasztaljuk azt a tisztaságot, azt az önzetlenséget, azt a nagyszerű emberi érzést, amit én életemben csak itt a Székelyföldön találtam meg, illetve egy picit talán még a tágabb környezetben, de főleg a Székelyföldön.
Hogyha Kárpát-medencére nézünk, és annak a mezőgazdaságát, akkor van-e rálátása, hogy ehhez képest Erdélyben milyen a gazdálkodás?
Igen, hát én előretileg én mezőgazdász vagyok, és nem is olyan régen, hát még most is, azt nem mondom, hogy aktívan, de van egy gazdaságom, amit most már feleségem vezet, egy kicsit összeférhetetlen lenne a beosztásommal, de a kapcsolatom nekem otthon is megvan a mindennapi pillanatokban. Éppen ezért látva azt a fejlődést, amin itt önök keresztül mentek az elmúlt 10-15 évben, főleg az utóbbi 10 évben, az óriási, ezt külső szemmel látva teljesen másképp érzékeli az ember, mint aki mindennapját itt éli, meg itt gazdálkodik. Látom, hogy mennyire fejlődtek a technológiák, látom, hogy milyen új fajták vannak, látom azt a tudatos gazdálkodást, ami elkerülhetetlen a mai világban, és ugye azok a kihívások, amiket sajnos nekünk is úgy, mint itt önöknek is, az Európai Uniós Agrárprogram úgymond felvázol, annak eleget tenni komoly kihívás, ez megfelelő szakmai felkészültségkel, és a Magyar Agrárkormányzat a Kárpát-medencei gazdáknak megad minden segítséget, így a székelyföldi gazdáknak is, hogy megfelelő szinten tudják a gazdálkodásukat tovább folytatni, és legyenek ők is olyan teljes értékű tagjai a gazdatársadalomnak, mint Magyarországon, ha bár az adottságok természetesen mások, a természeti körülmény, ezt tudomásul kell venni, de hát ennek is megvan a szépsége, a csodálata. Ha most csak én önnek itt most mondom, és hátra nézek a hegyek lejtőjére, ahol látom a megművelt szántóterületeket, én nekem ez a szívem, most így mondom, csücske, az, hogy egy termőföldet hogyan kell művelni, hogyan kell abból környezettudatosan kihozni azt, amit lehet, és ami a gazdálkodó számára elérhető eredmény. Szoktam mondani, hogy ugye most nagyon új, divatos kifejezés, hogy mennyire innovatív technológiák és emberek szükségesek a megújuláshoz. Én erre azt szoktam mondani, hogy a gazdálkodónál, a gazdánál nagyobb innovatív ember nincs a földön. Ezt mi már régen tudjuk, mert nekünk minden nap meg kell felelni az új kihívásoknak. Minden nap egy újat, az időjárásnak, a környezetnek megfelel. Minden nap újabb döntést és döntést kell hozni annak érdekében, hogy a gazdálkodásunk, a gazdálkodási tevékenységünk hatékony legyen, hogy elbírjuk belőle tartani a családtagjainkat, és tudjunk olyan pluszokat is termelni, ami a nagy társadalom egyéb szükségleteit is ki kell, hogy elégítsük. Az, hogy élelmiszert előállítani a legcsodálatosabb dolog, még ha alapanyagról beszélünk akkor is, a feldolgozásról akkor is, mert ennél szentebb dolog nincs, mint az betevő falatot odaadni az asztalra. Együttműködésünk, az komoly együttműködésünk van az Agrárminisztérium és a székely gazdákkal. Ugye van egy szaktanácsadási rendszer, a falugazdász rendszer. Ebben most jövőre majdnem, hogy megduplázzuk a támogatási összegeket, pont azért, hogy megfelelő szakmai felkészültséggel bírjanak a gazdák, a gazdálkodóknak. Ezt az ismeretet át kell adni. Többször tárgyaltam Borboly Csabával, hogy hogyan lehet a lótenyésztésben, a lovas képzésben előre lépni. Itt még megvannak azok a lehetőségek, amik már Magyarországon kevésbé, megvan az a fogadókészség, megvan az a közeg, megvannak azok a fiatalok, akik rendkívül érdeklődnek ezek a szakma iránt is, és ebben óriási hiány van Európában, tehát az, hogy ebben hogyan fogunk tovább lépni, meg is beszéltük, hogy Budapesten fogunk találkozni, és összehozom a itteni vezetőket a magyarországi minisztériumba, illetve a Herman Otto intézetbe azokkal a személyekkel, illetve a szakképzési államtitkársággal, akik egyértelműen ebbe segítségükre fognak szolgálni, és nem engedem addig fölállni az asztaltól őket, míg ebben előrelépés nincs.
Bece Istvánt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökét, Jakab Istvánt, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének elnökét, valamint Farkas Sándort, a Magyar Agrárminisztérium miniszterhelyettesét hallották az elmúlt 13 percben. Most a Hargita Népi Együttes muzsikál.
Belecki Kovács Attila vagyok, Csíkbánk falván élek, már egy ideje 9. éve. Gyümölcsleveket gyártunk, ez a fő tevékenység, emellett még gyümölcsöt termesztek. Előző lakások Csíkszeredában voltak, de a Marosvásárhelyről származtam ide Csíkba, most már többet éltem itt, mint Vásárhelyen.
És milyen itt Bánkfalván?
Nagyon más, mint minden eddigi életformám, így ahogy körbenézünk, láthatja, teljesen a természet közepén vagyunk, ez nagyon bejött nekem, nyugodt. A megyeközponthoz közel vagyunk, azért az fontos még, annyira nem tudnék elszakadni.
Miért gyümölcslevekben gondolkodott?
Valahogy ez a gyümölcstermesztés szimpatikus volt első perctől, ahogy nekifogtam, és aztán úgy hozta a gyümölcslém, akkor még nem nagyon volt a környéken.
Nagy területe van a gyümölcsös?
Nem, kis területen termesztek málnát, fekete berkenyét, most japán körtével, nasival próbálkozok, van ribizli, azon kívül van egy körülbelül 100 gyümölcsfacsemetém. Amit nagyon szereti, az a cseresznye furcsamód ezen a klímán, és mindenféle régi meg új alma és kőtefajtát próbálok termeszteni, van, ami már termőre fordult, de itt is megél. Most valahol 25-26 féle gyümölcs lehet az udvaron. Érdekes, hogy ezen a mostoha klímán is ennyi féle gyümölcsöt meg lehet termeszteni.
Gondolom, hogy ez a gyümölcsmennyiség nem elég, hanem kell vásárolni is a préseléshez, vagy csak ezt préseli ki, és a bérpréselést vállal?
Bérpréselést vállalunk, igen, az a fő tevékenység, azon kívül meg felvásárolunk gyümölcsöt. Egyedüli gyümölcs, amiből eleget termesztünk a préseléshez, az a fekete berkenye. Tehát az lenne az ideális, hogy a bérpréselés és a gyártott mennyiség úgy valahol egyforma mennyiség legyen. Ez változik, a tavaly például nem volt alma, a Covid miatt nem is gyártottunk sokat, de azt szeretjük, mikor a környéken jó almatermés van.
Értékesítési gondok vannak, vagy most háztól is elviszik, vagy házhoz szállítással is foglalkoznak?
Nem könnyű értékesíteni, főleg, hogyha nem tartósítjuk csak a pasztőrözéssel, felvállaljuk, hogy szezontermék, kell mozogni azért, hogy lehessen értékesíteni.
A tavalyi év az nagyon betett a vállalkozásnak?
A 7. szezon zártuk a tavaly, és messze a leggyengébb szezonunk volt. Azért is, mert a környéken nagyon gyenge alma termés volt, furcsa volt, hogy máshol volt, például a Udvarhely meg Vásárhely környékén rengeteg alma volt, itt meg nagyon kevés, mindig reménykedünk, hogy jobb lesz.
Milyen kiszerelésben, és hogy kínálja ezeket a gyümölcsleveket?
Mindenben van alma, van sima alma levünk, és keverjük. Nagyon sok esetben az alma az a tartósítószer, vagy például a homoktövisnél hígítóként mindennek az almalevet használjuk. Eddig 15-16 féle almalevet próbáltunk ki, hogy miből mi lesz, és 7-8 féle lé van, amit meg is éri gyártani, még megfizethető is, és szeretik is az emberek az ízét, van valami érdekes benne. 3 vagy 5 literes bagging box zacskóba töltjük, és ezt dobozoljuk, így kerül a klienshez.
Találkozik-e olyan vásárlóval, akinek mindig más kell, mint amit éppen kínálnak?
Nem jellemző, ha van 7-8 termékünk, a ritka az, hogy rákérdeznek, hogy na, ez van-e.
Az utóbbi időben nagyon sok gyümölcsprés beindult. Konkurenciát jelentenek egymásnak, vagy mindenkinek az a kis szelet megvan a piacon?
Még megvan mindenkinek a szelete, most kezdünk talán túl sokan lenni. Azt hiszem, most jutottunk abba a fázisba, de meg kell mozdulni, egy kicsit arrébb is menni, gond nincsen még.
Emellett valami mással lehet foglalkozni, vagy ez egész emberes vállalkozás?
Egész emberes szezonban, sőt, több mint egész emberes, mikor érik az alma, de még kell emellett mással foglalkozni. Nagyon jó termés kéne legyen, meg minden nagyon jó kéne menjen, hogy egy egész évet csak ebből megéljünk.
Elhangzott interjúnk Berecki Kovács Attila csíkbánkfalvi gyümölcstermesztővel és feldolgozóval készült. Egyre nagyobb igény van a mogyoró ültetvényekre. Szeretnék visszaadni a fekete berke rangját, újrahonosításán dolgoznak a jútenyésztők. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A következő percekben néhány október elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almásban lombhullás után legfontosabb teendőnk a lehullott leveleken telelő korokozók, varasodás és elziónés foltosság, valamint a kártevők az almalevél aknázómoly és az almalevél sátorosmoly áttelelésének megakadályozása. A lehullott leveleket gyűjtsük össze és szakszerűen komposztáljuk vagy égessük el. Ezt követően ássuk fel a fák alját, hogy a még ott maradt károsítót tartalmazó növényrészek is a talaj mélyebb rétegébe kerüljenek. Ez az agrotechnikai munka egyúttal gyéríti az almalevél törpemoly telelő bábjait is. Megkezdhetjük a károsító gyérítését szolgáló ápolási, tisztogatási munkákat. Vágjuk ki az idős, odvas, terméktelen, nagymértékben fertőzött fákat. Ezeket a munkákat a körtésben is elvégezhetjük. A birsfáink következő évi károsodásának mérséklése céljából mindent el kell követnünk, hogy a 3 fontos gombás betegség, a birs és alma termésűek monilíniája, valamint a diplokarponos foltosság számára kedvezőtlenek legyenek a telelés viszonyai. Fontos teendőnk a diplokarponos foltossággal és a birs monilíniával fertőzött hajtások levágása, valamint az alma termésűek monilíniája fertőzésére utaló gyümölcsmúmiák leszedése és megsemmisítése. Ezt a munkát a tél végéig, a károsítók élettevékenységének megindulásáig végezhetjük. Az őszi barackosban a gombás és baktériumos elhalás elleni lemosó permetezés elvégzése döntő jelentőségű. Ugyanakkor a tafrinás levélfodrosodás áttelelő gombafonalzatának és konidium tömegének gyérítése és a stigminás levéllyukacsosodás áttelelő micéliumának, illetve konidiumainak pusztítása a betegségek visszaszorítása érdekében legalább egy részható anyagú készítménnyel végrehajtott permetezésre van szükség. Ezt a permetezést a stigminás levéllyukacsosodás konidium képzése miatt a tél végén, ha a hőmérséklet 0 Celsius fok fölé emelkedik, érdemes megismételni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A húszszeletek közé folpakot teszünk, így fagyasztjuk le, mert ezzel a módszerrel nem fagy össze. Így annyi szeletet vehetünk ki belőle, amennyire szükség van. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele. Az őrölt piros paprika úgy őrzi meg színét és illatát, ha néhány egész babérlevelet teszünk a tartójába. Nem fut ki az olaj a hús sütésekor, ha egy parafadugót teszünk az olajba. Nem penészedik meg a gyümölcs, ha a gyümölcstálba fokhagymát teszünk.
Szepesi Jenő vagyok, faiskolai termelő, Felvincen faiskolát működtetek, 2000-től hivatalosan bejegyzett faiskolát.
Régebben rózsával kezdte, de most már mogyoróval is foglalkozik. A mogyoró az mikor jött a képbe?
Hát a mogyoró az utolsó 3 évben jött a képbe, arra való tekintettel, hogy nagy igény van a mogyoróra, mint gyümölcsre, mint terményre. Elsősorban azért, mert erre felfigyeltek a külföldiek, főleg az olaszok, akiknél a mogyoró termesztés nehézségessé vált, pontosan a klímaváltozás miatt. Ezért próbálnak terjeszkedni Szerbia, Románia, Szlovákia irányában, ahol még nincs annyira elsivatagosítva a természet, mint amennyire Olaszhomba. Elsősorban a mogyoró vad változatai azok az erdők szélén fordulnak elő, többnyire folyóvizek, patakok partján. Magas páratartalomra van szükségük, ezen kívül a nedvesség tartalom sem elenyésző, arra való tekintet, hogy általában az esők gyakrabban esnek erdősített vidékeken, mint kopár, sík területeken, és ugye ezzel a klímaváltozással a 35 Celsius fok feletti hőfokok nem nagyon felelnek meg a mogyoró termesztésének, viszont a mogyorónak van egy másik hőhatára, nevezetesen a -3-4 Celsius fok, ami akkor áll be, amikor a mogyoró virágzatok kéne kössenek. Ezért ezt a mogyoróféleséget, ezt a növényfajtát nem lehet már például Lengyelország északi felén termeszteni.
Ön milyen fajtát szaporít?
Én elit csokoládé gyártásra alkalmas római mogyoró szelekció fajtát állítok elő, és ennek megfelelő porzót. Na most ez a római mogyoró, ez a Tonda Gentile Romana, ahogyan ők ezt nevezik, ennek a virágzatának a fagy tűrőképessége -5-6 fokkal meghaladja az alapfajtájét. Tehát az azt jelenti, hogy ha -3-4 foknál elfagy az olaszországi Tonda Gentile Romana, akkor ez a szelekció, ez kibírja a -8-10 fokot is. Persze, amikor a virágzat köt. Ez általában április hónap folyamán történik. Zónától függően, például székelyföldi viszonyok között, az április közepe, mezőségi viszonyok között április eleje.
Betegsége, kártevője van?
Igen, vannak, viszont ezek elenyészők. Lehet ezt a mogyorót teljesen bio körülmények között is előállítani, viszont akkor előfordulhat az, hogy ormányos bogár meg megrágja a mogyoróbelet, vagy ha nagyon sűrű az állomány, akkor levélbetegség is előfordulhat, viszont a védekezés ezek ellen elenyésző számú beavatkozást igényel. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy évente 2-3 permetezés bőven elég, miközben egy modern alma ültetvény vagy körteültetvény esetében, ha profi módon van azt csinálva, akkor legalább 20 permetezés szükséges. A mogyorónál viszont bőven elég 2, maximum 3.
Ezek a fajták, hogyha teremni kezdenek, akkor mekkora hozammal teremnek?
Körülbelül az 5. évtől terem számottevő mennyiséget, a 8. évtől számítva teljes hozamot képes produkálni, ami azt jelenti, hogy 10-12 kilót is képes, ha megfelelő gondozásba részesül. Ez azt jelenti, hogy megkap mindent, tápanyagot, nedvességet és megfelelő körülményeket. Körülötte kaszálva a fű, nincs gyomosodás, nincs túlsűrűsödés, mert azt évente egyszer egy ritkító meccéssel kordában kell tartani. Ami a munkaerő ráfordítást illeti gondozás szempontjából, a mogyoró ültetvény, akár csak a dió ültetvény nem igényel sok emberi beavatkozást, tehát nem kell sok alkalmazott ehhez. Viszont a betakarítása is szinte mondhatom, hogy teljesen gépesíthető, arra való tekintettel, hogy léteznek háti motoros szivattyúk, amelyek segítségével egy maximum 2-3 hektáros ültetvényt egy ember kordába tud tartani. Egy hektáron körülbelül 1000 mogyorótő található, 4x2,5 méteres térállás esetén. Persze ebbe beleértjük az alapfajtát és a porzofajtát is, ami az azutáni műveleteket illeti, tehát a termény tárolását, ez is egyszerűsítve van, mert a betakarítástól az értékesítésig 6 hónap eltelhet, anélkül, hogy különösebb tárolóhelyiség, fagyasztó vagy különleges rendeltetésű tárolóra lenne szükség. Annyi az egész, hogy rákcsálóktól, penésztől és nedvességtől védett tároló szükségeltetik ezek részére. Ilyen szempontból jövője van, és szerintem a legközelebbi 4-5 évben nagyon is el fognak terjedni ezek a mogyoró ültetvények.
Mekkora az az ideális terület, ami kell, hogy jövedelmező legyen ez a mogyoró termesztés?
Abban az esetben, ha jövedelem kiegészítésről beszélünk, és nem megélhetésről, akkor már egy 20-25 áras ültetvény is megteszi a magáét. Ezt lehet munkaidőn kívül is elvégezni, tehát ennek a karbantartását. Viszont egy olyan esetben, amikor kimondottan az illető rááll arra, hogy csak mogyorót állítson elő, és ebből éljen meg, akkor én szerintem az olyan 2-3 hektáros ültetvénynél már átlag fizetés feletti jövedelmet tud elérni az illető.
Ön évente hány növényt tud előállítani? Mert most, hogyha valaki hallja a beszélgetésünket, és azt mondja, hogy belekezdenék, mert talán jó ötlet a mi vidékünkre a mogyoró ültetvény, ki tud-e elégíteni mindenkit?
Jelen pillanatban körülbelül olyan 3 és 4 000 között a szaporított növények száma 3-4 hektárra elégséges az a mennyiség, amit én előállítok. Persze az évek folytán ennek a darabszáma növekedni fog, és szerintem egészen olyan 6000-ig el tudok jutni az értékesítendő tövek számával. A telepítés az időhöz kötött. Ez azt jelenti, hogy ideális ősszel telepíteni, eltekintve attól a megrögzött elképzeléstől, főleg itt a Székelyföldön, hogy minden tavasszal ültetünk, mert akkor megmarad. Nem, a mogyorót általában ősszel kéne telepíteni, megengedhető tavasszal, még mielőtt a vegetációs folyamat elindul. Ez magyarul azt jelenti, hogy március hónap folyamán maximum április közepéig. Tehát ezután telepített mogyoró, még akkor is, ha öntözve van, problémás, tehát akkor van kiesés. Abban az esetben, ha ezt elvégzik ősszel, akkor 100%-os a megmaradási arány. Van egy vásárlóm, aki kis területre, 22 ár területre telepített mogyorót, ezt az alapfajtát és a Bolvilleri csodát, ő ősszel telepített, és visszajelzett nekem, hogy egyetlen növénye sem pusztult el. Ezekkel az az előny, hogy általában nem rágják az őzek, a nyulak általában, de azért vigyázni kell, hogy nehogy egy túlnépesedett állomány hatáskörébe ültessék ezeket a növényeket. Más kártevő, mint a talajlakú kártevők, tehát egerek, amelyek megrághatják esetleg a gyökereket, nincsenek. Ez előfordul bármilyen ültetvény esetén. Ha valaki jön, és véletlenül van készleten, akkor ki tudom szolgálni, de hogyha ő már évekkel azelőtt tudja, hogy telepíteni szeretne, akkor jó, ha egy évvel legalább a telepítés előtt felveszi velem a kapcsolatot, és akkor én lefoglalom számára azt a megfelelő darabszámot. Gondolom, hogy senki sem akar telepíteni egyből 10 hektárt, hanem telepít mondjuk 2-3 hektárt, meglátja, hogy hogyan fordul termőre, megtalálja a megfelelő piacot, és majd csak utána fejleszti az ültetvényét.
Manapság keresik a mogyorót, tehát ez jó befektetés lenne?
Itt belföldön keresik, viszont meg kell találni a megfelelő vásárlót. Tehát a megfelelő vásárlók általában a szállodák vagy a cukrászdák. Ezek nem úgy vásárolják, hogy erdei mogyoró, hanem úgy vásárolják eleve fel, hogy mogyoró fajta, és ennek nyilván más ára is van. Tehát az erdei mogyorónak annak van egy ára. Ezeknek az elit fajtáknak, a mogyoróbélnek az ára olyan 10-12 euró a nagybani ára, ami nagyjából megegyezik a dióbél árával is. A dió fajták belének az árával, mert a közönséges diónak annak olyan 25-30 lejes ára van. Nem kell összetéveszteni a közönséges diót, közönséges mogyorót a mogyorófajtákkal vagy a diófajtákkal.
Szepesi Jenő felvinci faiskolással készült interjúnk, most Madaras Gábor énekel.
Papám, nyisd ki a kapudat, a tölelem átszáll deregadat, ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at. Ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at.
Cséki Péter vagyok, állattenyésztőmérnök, Bibolszfalváról 31 éves. Feleségem van és egy gyermekem. Juhtenyésztéssel foglalkozunk, mezőgazdasággal.
Miért a juhban gondolkodtak?
Gyerekkorra visszanyúló, és még talán annál is visszanyúló szeretet, ragaszkodás, érdeklődés a juhok iránt. Egyébbel is foglalkozok, de ez leginkább, ami megragadott. Nem igazán tudom megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen szeretem őket, és kezdtem úgy professzionálisabban tenyészteni őket, úgymond. Próbálkozok.
Egy páran próbálkoznak a fekete berke meghonosításával. Péter is közöttük van, és még vagy 2-3 tenyésztő van itt adás körzetünkben. Miért kell visszahonosítani ezt a fekete berket? Ennyire most a sorsa jutott?
Pontosan így van, most a sorsa jutott. Több idősebb régi juhasszal beszéltem. Hát az 50-60-as években elméletileg ilyen 40-50%-ban a nyájoknak akkora részét fekete berkék tették ki, és nem is fekete berkének hívták, hanem veres berkének. Inkább azt mi próbáljuk újabban nyomatékosítani, hogy minél jobban megértsék azonnal az emberek, hogy ne keverjék össze a vörös pofájúval. Akkor ment a posztú, a gyapjúfeldolgozás teljesen más rendeltetése volt, mindennapi használata volt, és ezért az emberek előállították ugyanígy maguknak a fekete és a fehér gyapjút is. Miután az megszűnt, azután a fekete berke, így ahogy fogalmazott, most a hasonlósra jutott. Jelenleg az összállománynak, ami a vörös pofájú állományt illeti, valószínűleg nem teszik ki az 5%-át. Mindig is szerettem én is a különc dolgokkal foglalkozni, és így jött az is be a fekete berke, aztán a fekete berke, a veres berke hozott össze többi tenyésztővel, mint Nyulas Imre és Rákosi Zsigmond. Épp egy kiállításon a fekete berkéket szemléltük, és akkor hát ez a tiéd, igen, ez az enyém, és akkor így barátság alakult ki, és most már egy közös tenyészt célt kitűztünk, és azon dolgozunk, hogy ezt megvalósítsuk, minél jobban népszerűsítsük, és hogy ez visszakerüljön abba a pozíciójába, úgymond, ahova való, mert hogy semmivel sem rosszabb, semmivel sem másabb, sőt, ha azt lehet mondani, még nekem például szebb, talán jobb is, mint egyes másfajták. Tehát őshonos, helybeli fajta, nagyon adaptabilis a környezethez, bírjó, legelőtó, járás, minden.
Most hány ilyen fekete berkéje van a seregben?
Nekem 40 darab anyajú van, és 20 darab nyőstén növendék, és 5 berbics.
A fekete berkének a gyapját könnyebb értékesíteni?
Egy darabig teljesen lehetetlen volt igazából, az vezetett a részbeni kihalásukhoz úgymond. Jelenleg igazából elkezdték újra keresni. Azt észleljük, a múltkor is megkérdeztek a feldolgozótól, hogy ha lesz a fekete gyapja, akkor ők azt nagyon kérnék. Mondtam, hogy nyírás után természetesen jelentkezünk. Jelenleg az ára is szinte semmi, tehát a nyírés árat nem tudjuk kihozni a fehér gyapjúnak az árából. A fekete gyapjú duplája, mint a fehér. A ritkasága viatt annyival értékesebb. Nem tudjuk, hogy a szóvázat, mi igazából azt szeretnénk, hogy a fekete berke tenyésztő kollégákkal, hogy a gyapjút mi feldolgoztassuk fonalnak későbbiekbe, és esetleg úgy értékesíteni. Ez lenne az egyik legfontosabb mellék ágazat a fekete berke visszahonosításának.
Hogyha én mondjuk eszek egy fekete berkéből készült ételt és egy fehér gyapjút viselő lyukból ételt, akkor én érzem a különbséget? Tehát a húsukon is van valami különleges?
Igazából a fajtatásával a sárga vagy a piros pofájú berkével teljesen azonos. Ott nem lehet különbséget érezni, viszont a szálashoz, ha hasonlítjuk, a curcanához, ahogy a románok mondják, ott teljesen más az ízvilág. Dúsabb, vastagabb a húsa, úgy mondjuk mi, a szálasé gyérebb, ízletesebb, én jobban szeretem.
Mennyi idő kell elteljen, hogy méltó helyre kerüljön ez a fekete berke?
Ezt így nehéz megmondani, igazából, hogy mit szeretnénk, az az, hogy rövid távon, 10 éven belül már észlelhető legyen ennek a színváltozatnak a gyarapodása. Igazából szerettük volna, hogy elismerjék a sárgapofajú mellett, hogy ez a színváltozat, hát ez a legnagyobb törekvésünk, hogy hivatalosan is elismerjék. Ez lesz a legnehezebb dió igazából, de hiszünk benne, hogy ez be fog következni, és úgy vesszük észre, hogy azért kezdtek a nyájak egy kicsit tarkulni. Úgy finoman egyelőre.
Az elmúlt 4,5 percben Cséki Péter bibarcfalvi állattenyésztő mérnökkel, jó tenyésztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Gondos Sándor és népi zenekara muzsikál. Gazda kínálata jelentkezik a Székely Gazda októberi száma. Ennek kínálatát Szilágyi Dalma Orsolya főszerkesztő ajánlja.
A Székely Gazda októberi számában az olvasók megismerkedhetnek a Csíkszentdomokosi Kurkógárdennel, ahol a fiatal testvérpár beszámol a kezdetekről, nehézségekről és mindennapi motivációjukról. Olvashatnak a felső háromszéki százfaluba található egy valóban több lábon álló gazdaságról, ahol a termeléstől kezdve a feldolgozást is a Kovács házas pár végzi el. Bemutatjuk a Gyergyószentmiklósi Csizmadia biótanyát, ahol az egészséges zöldségeket igyekeznek vegyszermentesen és természetes módszerekkel termeszteni. Megtudhatjuk, hogy hogyan lehet megfelelőképpen előkészíteni a mezőgazdasági gépeket a téli időszakra, és hogy a karbantartásnak melyek a legfontosabb lépései. A méhészeti rovatban olvashatunk a klímaváltozás hatásairól, ami a nektártermelést illeti, nem utolsó sorban pedig folytatjuk a szarvasmarha tenyésztésről szóló sorozatunkat, ahol ebben a hónapban a fejőberendezésről, pontosabban a fejőgumiról tudhatunk meg lényeges információkat.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-ejék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Messze van az én babám tanyája, ide látszik sulárja genye fája. Fúj a szél, engedi, katonának kell menni, sajnálom a szeretőmet itt hagyni. Megüzentem a szeretőm anyjának, más szeretőt keressen a lányának. Mert én innen se jahar, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jahar, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jahar, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jahar, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője.
Kibédi Sámuelt hallgattuk. Jövök edden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között Antal Anita csigdánfalvi fiatal gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyergyó Szentmiklósról jelentkezünk. A korábbiában 52 évvel ezelőtt végzett kereskedők vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Felső Rákosról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing, van már nékem kövesben, ki megvadja az ingem.
Sejrezed a rezeda, karcsú a lány gyereka, karcsúnak is kell lenni, karcsú lökény öleni.
Balázs Mezei Erzsébet és Kovács András énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.